Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk éneklésével, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk, a 167. ének első versével. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a mai vasárnapra a bibliaolvasó vezérfonalunk a 89. Zsoltárt adja elénk, és ebből a Zsoltárból szeretnék még egy verset olvasni a szereztetési ige mellé. A 89. Zsoltárnak a 29. verse így hangzik. Örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandóan vele lesz. Ha teljesen őszinték vagyunk szülőként, keresztszülőként, családtagként, akkor azt mondjuk, hogy na valami ilyesmiért jöttünk. Egy olyan ígéretért, ami felülmúlja az emberi erőt, a próbálkozásainkat, természetesen abban reménykedünk, hogy a kudarcainkat is, és ez a felülmúló erő, hogyha ad egy ilyen ígéretet, ami egyrészt ott van a keresztség szereztetési igében is, hogy én ezt a kisgyermeket is végig kísérem, az élet minden napján, egészen addig, amíg hozzám meg nem érkezik. Most ezt kiegészítve ezzel a Zsoltárral, nagyon szép, még egyszer olvasom, örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. Amikor az ember ilyeneket hall, akkor tényleg egy picit úgy megnyugszik. Van bennünk izgalom, mert azért a gyermekeink megoldják nekünk azt, hogy ne legyen egyszerű az életünk, hogy mindig legyen valami olyasmi, amin lehet izgulni, lehet aggodalmaskodni, de aztán rájövünk, hogy ez nem az ő járulékos dolgok, hiszen a saját életünk is nagyon-nagyon bonyolult, és nagyon nehezen tudjuk összerakni, és tényleg egy olyan békességet kap az ember akkor, hogyha Isten ezt így is ilyen ünnepélyesen kijelenti, hogy de én vele leszek, hordozni fogom, hogy a szeretetem az nem múlik el, és hogy a szövetségem állandó lesz vele. Én most ezt a kifejezést hozom ide, és csak egy pár gondolatot hadd mondjak erről, hogy nem nagyon szoktuk használni emberi kapcsolatokra, vagy egyáltalán kapcsolatokra ma már ezt a kifejezést, hogy a szövetség, hogy ez mit jelent. Picit érezzük, hogy biztos több annál, mint amit mi kapcsolatokon értünk, de az, hogy pontosan mi az, arról egy pár gondolatot talán éppen a gyermekvállalással kapcsolatosan hadd mondjak el. Az ember felnőttként nem nagyon szereti az egyoldalú kapcsolatokat. Ugye ezeknek az egyoldalú kapcsolatoknak az a visszatérő nagy kérdése, hogy miért mindig én? Ezzel szoktunk fordulni gondolatban önmagunkhoz akkor, amikor valakit megint én hívok fel telefonon, megint én keresem meg, megint én ajánlom fel a segítségemet. De ez a gondolat van bennünk akkor is, amikor valami súrlódás van kettőnk között, akár ezt még belehozom a házasságba is, és az egyik mindig azt érzi, hogy miért mindig én kell megoldjam, miért mindig én kell lépjek, miért mindig én érzem ennek a szükségszerűségét. Valahol ez a gyermekeinkkel való kapcsolatban is benne van, de ott ez egyáltalán nem zavar minket. Annyira kicsinek, annyira tehetetlennek születnek meg a gyermekeink, hogy ez olyan magától értetődő, hogy hát én etettem, én altatom, én fürdetem meg, én tanítom járni, én tanítom beszélni. Néha azért az ember elfárad, legyünk őszinték, és akkor azt mondja az ember, hogy hát miért mindig én? Főleg, hogyha van egy házas társa, és néha úgy oldalba bükni, és azt mondja, most te, kelj fel hozzá, te. De azért valahol elfogadjuk, hogy ez a kapcsolat, ez így indul el, vagy erre épül, hogy én kaptam ajándékba Istentől, én vállaltam el, nem tudtam persze, hogy mit vállalok, majd közben megtanulom, meg belejövök, de valahol azt ígértem, hogy ez egy olyan kapcsolat lesz, hogy én fenntartom. És ezt mindig el szoktam mondani, most is elmondom, mert a jelenlévő szülők is meg fogják majd tapasztalni egyszer, hogy ez 80 éves korunkban sem változik. Akkor is az én gyermekem, és úgy érzem, hogy én kell adjak neki, és még néha, ha el is várok tőle valamit, mert jól esik a viszonzás, akkor is tudom, hogy ennek a kapcsolatnak az indító pontja valahol én voltam. Amikor persze felnőnek a gyermekeink, akkor már bevezetjük őket abba a világba, ahol ez az egyoldalúság, ez nem elégséges. Amikor a kapcsolatra azt gondoljuk, hogy ez oda-vissza kellene működjön, erre van ez a nagyon jó átvett kifejezésünk, hogy olyan 50-50 alapon működjön minden. Te is beleadsz, és én is, de lehetőleg arányosan adjunk be mind a ketten, olyan 50-50% legalább. És erre azért használunk más kifejezéseket, mert ezek már nem olyan jellegű kapcsolatok, mint ez az előbbi, hanem inkább valami megállapodás van benne, hogy mi megegyeztünk valamibe. Hogyha az üzleti világba átviszem a képet, akkor azt mondom, hogy ez már szerződés alapján működik. Te mit adsz, és én mit adok. És aztán talán még azzal is ki lehetne egészíteni, hogy ezek az egyességek azért egészen belejöttek a személyes életünkbe is, és ezért van az, hogy néha ilyen nehezen érezzük magunkat az egyoldalú kapcsolatokba. És Isten, amikor az emberrel létesít kapcsolatot, és amikor az embernek példát ad arra, hogy milyen kapcsolatokban éljen, akkor ő azt mondja, hogy ez szövetség. És ez a kettőnek valahol az egyesítése, nem egyoldalú kapcsolat, mert a szövetségnek több része van, vagy több fele van, legalább kettőnek lennie kell. Ugyanakkor mégsem olyan egyezkedés és egyesség, hogy te is ugyanannyit adsz bele, mint amennyit én adok bele. Itt, amikor itt vagyunk a keresztségben, akkor én teljes magamat oda akarom szánni egy új életnek a kibontására, de nagyon jól tudom, hogy Isten ettől sokkal többet tud beletenni. Tudom, hogy nem arányos ez a szövetség kettőnk között, mint ahogy az Istennel való szövetségünk sem arányos egyáltalán. Sokkal többet eltűr nekünk, elnéz nekünk, sokkal több dologba beleszól, segít, mint amennyit én viszonozni is tudnék. Nem mintha fizetségre várna az Isten, de kevesebbet tudok én tenni érte, mint ő én érettem. És ebben a szövetségben, ebben valahol az Isten elképzelte azt a, hadd használjak ilyen modern szó, dinamizmust, amivel mi követjük egymást. Ezt tapasztaljuk a gyermeknél is. Amikor azt nézem, hogy most mire van szüksége, most többet kell beletegyek, most ott kell nagyon legyek az életébe. Aztán utána vannak időszakok, amikor azt tanulom meg, hogy most vissza kell venni magamból, most egy kicsit engedni kell, saját lábra állítani, meg kell tapasztalja az életet ő is. Hát ez egy nagyon jó állapot, ezt minden pillanatát meg kell harcolni, de örülni lehet annak, ami most van, hogy ő valahogy az egész valójával azt közvetíti felém, hogy szükségem van rád. Ez nekünk egy nagyon jó érzés. De ebből az érzésből nem tudom felépíteni a saját életemet, ettől én még nem leszek tökéletesebb. Ugyanolyan botladozó ember maradok. Nekem is van valakire szükségem, aki engem is erősíteni tud, és ez maga Isten lenne. Aztán eljön az az idő, amikor ez a gyermek azt mondja, hogy édesanyám, édesapám, belőletek kevesebb is elég lenne. És magára csukja az ajtót, úgy, ahogy ezt szoktam mesélni itt a gyülekezetbe, amikor azt mondja, hogy most egy kicsit hagyjatok békén. De a szövetség akkor is megmarad, mert ezt látjuk Istennél is, hogy amikor én azt mondom, hogy ebben ne szólj bele, nem szól bele, de az ígéret ugyanúgy megmarad, örökké megtartom szeretetemet iránta, és szövetségem állandó lesz vele. És ez adja azt a lehetőséget, hogy én mindig vissza és visszatérhetek. És amikor Isten ennek a kisgyermeknek az életére áldást ad, akkor ezt a szövetséget kínálja fel. Bármilyen élethelyzetben, az élet bármely napján, úgy, ahogy Jézus mondta, ott lesz. Lehet segítségül hívni, lehet kérni tőle, lehet hálát adni, lehet megerősödni nála, mindent lehet. És a szövetség rámeső része, az most egyelőre szülőket terheli, keresztszülőket, akik azt mondják, hogy elindítjuk ezen az úton, azt akarjuk, hogy ebben a szövetségben meg tudjon maradni, aztán majd egyszer jön a saját döntése, és azt mondja, hogy én ezt vállalom, én ezt akarom, nekem kell egy ilyen kapcsolat az életemben. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel a szülőknek, keresztszülőknek. Jöjjetek, kérem, álljunk fel közösen erre az ünnepi alkalomra, és azt kérem a szülőktől, keresztszülőktől, hogy így közösen együtt hallható szóval és lelki ismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tehessen önként vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan jó megállni előtted, és olyan jó hallani azt az ígéretet, amellyel elkötelezed magad mellettünk, akik oly sokszor esetlenek vagyunk, oly sokszor erőtlenek vagyunk, és annyira számítunk arra, hogy a te irgalmad, nagyságod kipótolja és kiegészíti azt, ami belőlünk hiányzik. Nagyon jól érezzük ezt akkor, amikor egy-egy kisgyermeket oda helyezel mellénk, az ölünkbe, az életünkbe is. Néha annyira elégedetlenek vagyunk önmagunkkal is. Jobbat, többet szeretnénk adni, és akkor valahol még a szeretetünk is úgy megfárad, és a türelmetlenség is úrrá tud lenni rajtunk. Köszönjük, hogy a te végtelen türelmed ezt felül tudja írni. Hogy bennünket is formálsz közben, hogy nem csak a gyermekeinkkel kötsz szövetséget, hanem a velünk való szövetségedet is megújítod, ami mindig életszerű. Nem vársz többet, mint amennyit adni tudnánk, de te mindig teljesen odaadod magad abba, amiben mi vagyunk. Így hívunk most is segítségül, hiszen nem kis feladat egy életet kézbe venni és elindítani, és aztán számot adni előtted erről az életről, testi és lelki növekedésről. Engedd, hogy mindazok, akik ezt vállalták, és tőled segítséget kapnak ehhez, áldásként élhessék meg. Így imádkozunk szülőkért, keresztszülőkért, nagyszülőkért, családtagokért, azért a közösségért, amelyben nevelkedni fog. A te áldásod kísérje ígéreted szerint az ő életét, légy vele minden napon, a világ végezetéig. Amen. Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket a keresztség kiszolgáltatása után, és ha már a 89. Zsoltárból hangzott az ige a keresztség kapcsán, énekeljük és erősítsük meg énekszóval. A 89. Zsoltárunk első versével folytassuk Isten tiszteletünket. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Isten igét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a második levélnek a második fejezetéből, a 14-től 18-ig terjedő verseket. Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig térj ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségben, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Közülük való Hüménaiosz és Filétosz, akik az igazság kérdésében eltévejedtek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldújják egyesek hitét. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéje és annak hallgatása, jöjjetek fennállva ezért, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valóban a te irgalmad minden időben megáll, és most ezt nem csak szavakkal akarjuk alátámasztani, hanem oda gondoljuk a saját életünket, amely az irgalmadból való, a te irgalmad gondviselése az, ami fenntartja, ami megtartja, és elhozott bennünket erre a mai napra is. Köszönjük, hogy megtapasztalva a saját hiányosságainkat tudunk te hozzád fordulni, és tőled segítséget kérni. Ma sem akarunk palástolni semmit, amit hoztunk magunkkal, azt mind láthatod, abba mind bele tudsz tekinteni. Mi sem akarjuk megmásítani a valóságot, csak inkább őszintén odaállni és várni azt, hogy eligazítasz minket. Ha van örömünk, akkor hadd legyen ez az öröm teljesebbé azáltal, hogy együtt örülsz velünk. Hogy ennek az örömnek nem egyszerűen emberi akarás volt az indítója, hanem a te kegyelmed és szereteted. Így köszönjük meg azt is, hogy oly sok mindenben előre mozdítottad az életünket. De szeretnénk úgy is megállni előtted, mint akik segítségül hívnak, akik azt várják tőled, hogy megemelsz minket, bátorítasz, a nyomorúságokban, a külső és belső harcainkban megújítasz, megújítod az erőnket. Így kérjük most is a te igédnek igazigatását, engedd, hogy az tudjon munkálkodni a mi lelkünkben, add ehhez a te lelkedet, hogy az valóban formáljon minket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 151-es számú dicséretünkkel készüljünk. 151-es énekünk így kezdődik. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Alapigénket újraolvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, az előbb felolvasott részből, a második fejezetnek a 18. verséből, annak is a második felét. Azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldújják egyesek hitét. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az elmúlt vasárnapokon az úgynevezett pásztori levelekből hangzott az ige hirdetés. Pál apostolnak vannak olyan levelei, amelyek nem egy-egy gyülekezethez címez, nem egy-egy településhez, vagy településen élőknek ír meg, hanem egy munkatársának, vagy egy-két olyan munkatársnak, akinek a szolgálatot szeretné átadni. És közben olyan nagyon fontos dolgokat mond el, ami a közösség vezetéséhez, az igazi tanításhoz hozzákapcsolódik, ami elvárás akkor, amikor valaki az Isten ügyében forgulódik. És ezekben a levelekben nem kevésszer előfordul az, hogy mindig figyelmezteti az apostol, hogy vigyázz, mert vannak tévtanítók is. Az elmúlt vasárnap is egy ilyen igeszakasz került elénk, és abból is kiderült az, hogy az ember azt, amit nem ért, amit nem tud teljesíteni, azt könnyen formálja, inkább átalakítja azért, hogy az beépíthető legyen az ember életébe. Amikor az Isten gondolatát, az Isten logikáját mi nem tudjuk követni, akkor le akarjuk egyszerűsíteni azt, amit csoda, és még nem jutottunk el hozzá, azzal akarjuk közelebb hozni magunkhoz, hogy ezt a csodát kisebbé tesszük, ezáltal azt gondoljuk, hogy jobban beleilleszthető az életünkben, vagy egyáltalán esélyünk van beleilleszteni, és az Isten nagy dolgaiból lefaragunk. Igazából talán így helyes ezt mondani, hogy lefaragjuk a nagy ígéreteket, lefaragjuk a nagy csodákat. Ez most is így történik ebben a részben, hiszen Timóteust megint csak figyelmeztetni kell, hogy vigyázz, mert vannak tévtanítók, olyan emberek, akik realizálni akarják az Isten nagy csodáit. Ezt mi nagyon jól ismerjük, ezt az állapotot, hiszen mondom, mi is az életünkben az elérhetetlen célokat úgy akarjuk elérhetővé tenni, és közelebb húzni magunkhoz, hogy leegyszerűsítjük őket. Amikor ezek a mondatok elhangoznak, akkor olyanok jelennek meg a gyülekezetben, vagy a gyülekezetekben, akik azt mondják bizonyos tételeire a Bibliának, hogy ezek csak képek, ezek csak szimbólumok, ezeket mi így mondjuk már átvitt értelemben kell érteni. És innen elindul az embernek a logikája, és azt mondja, átvitt értelemben, hát úgy átviszem az értelmet, ahogy nekem tetszik. A saját életemre, a saját lehetőségeimre, a saját álmaimra, és ezzel el tudok térni az Isten igaz igéitől. Az is igaz, hogy ehhez külső segítséget is kapunk. Azok a tévtanítók, akik ezt olyan szorgalmatosan előkészítették, azok ott éltek valahol a görög filozófiának az árnyékába. Én nem akarom a filozófiát leírni, meg semmi ilyesmi gondolat, semmi rossz szándék nincs bennem, de igazából valahogy, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítve akarom megfogalmazni, az azt jelenti, hogy annak az embernek a vallása az, aki nem tud hinni. Aki nem Istentől vár csodákat, és nem Istentől vár útmutatásokat, hanem valahogy meg akarja az élet nagy kérdéseit fejteni, valami logikát akar találni benne, valahogy el akar jutni ő is a boldogsághoz, ő is az élet értelméhez, de igazából nincs Isten hozzá, amiben megkapaszkodjon, ezért csak gondolatok maradnak. És ezek a tudományos alapon feltett gondolatok, ezek tényleg néha hordozzák azokat a lelki szükségleteket is, amiket szeretnénk érezni, de nem tudunk érezni. És erre mondja Pál apostol azt, hogy na ezt ne engedd meg. És a mai életünkben is így van valahol, hogy amit mi nem tudunk hinni, azt szeretnénk valahogy tudományos alapon megfogalmaztatni valakivel, sőt, hogyha igazolja az életünkben, hogy az a folyamat, az egy normális folyamat, és annak így kell lenni, akkor kezd az ember megnyugodni. Pál apostol azonban azt mondja, hogy ezeknek nagy veszélye van, és ezekkel lehet úgy is trükközni, hogy az ember azt gondolja, hogy már elérkezett oda, ahova még nem érkezett meg. És ezt választottam alapigének, erről nagyon röviden szeretnék beszélni, amikor azt mondja, hogy na ők azt tanítják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyesek lelkét. Nem arról van szó, hogy nincs feltámadás. Csak időben máshogy kell ezt elképzelni, elhelyezni. Ez a feltámadás, ez már megtörtént. Én ahányszor elmondom keresztség alkalmával, urvacsora alkalmával, a temetéseken, bármely alkalommal az apostolai hitvallást, mindig megérkezünk az utolsó mondathoz, és hiszem a testem feltámadást. Tehát, mintha valami nagy titok lenne az egész dolog végére oda rendelve, és ez a nagy titok Istentől van oda téve a dolog végére. És ők azt mondják, hogy ez nem ott van a végén, ez már megtörtént. Kezdeném talán ezzel egy kicsit még elválasztva a feltámadás fogalmától, hogy ez már megtörtént. Hogy az emberi életben milyen sokszor van az, hogy lemondunk arra, hogy valami nem lesz ezután, hanem ez már megvolt. Hogy azt mondja a másik, hogy ezt ne keresd, ezt ne várd, ezen már ne álmodozz, ezen mi már túl vagyunk. És ez az életünket nagyon-nagyon meg tudja változtatni. Egy ilyen lelki kiüresedésnek az állapota az, amikor már nem tudok előre nézni, mert már minden magam mögött van. Amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy egy-egy idős ember megy el a földi világból, akkor ilyen mondatokat olvasunk, hogy és az élettel betelve elment. És ugye az ember azt gondolja, hogy az mit jelent? Mi az az állapot? Mi az, hogy betelt az élettel? Mikor mi állandóan mindenféle hiányosságát érezzük. És akkor utána eljön az, hogy az idősödő ember egyre inkább maga mögé néz, és azt mondja, hogy mivel kevesebb van előre, és több van a hátam mögött, már mi az, amire még számíthatok? És egy időben, régebben, mondom így, majd mindenki tegye oda ezt az időhatározót, ahova gondolja, valahol úgy volt az ember azzal, hogy mire megöregedtünk, arra mondtuk azt, hogy most már akkor az élet elmúlt, és én készen állok arra, hogy belépjek egy másik életbe, ami az Istené. Aztán valahogy ez így megszűnt. Pár évtizeddel ezelőtt már arról beszéltünk, hogy van egy életközépi válság. 45-50 évesen már nincs mit csináljak. Minden megvolt. Mindent összeraktam, amit össze lehetett rakni. Szereztem egy feleséget, olyan amilyen, vagy egy férjet, olyan amilyen. Vannak gyerekeim, olyanok amilyenek. Elvégeztem a munkámat, olyan amilyen, már kezdem megunni, kicsit nézegetek a nyugdíj felé, számolgatom, hogy még hány év van hátra. Mintha attól valami jobb lenne. Mindenki persze reménykedjen abban, én is abban reménykedem, hogy úgy fogok nyugdíjba menni, hogy tele vagyok életerővel, vidámsága és a kedvteléseimnek fogok élni. Így is el lehet képzelni, de miért van az, hogy 45 évesen oda jut valaki, hogy már megtörtént. Már minden megtörtént. És akkor a végére hagyom azt, ami a legszomorúbb, hogy ma 20 és 25 éves korban történt meg már minden. És utána mi van? Addigra már voltam nagyon szerelmes, voltam nagyon padlón, már kipróbáltam mindent, ami jónak tűnt, jártam ott, ahol akartam járni, sok minden megtörtént velem, és elfogyott. Elfogyott a hátra lévő út. Hát Pál apostol erről beszél, hogy ez létezik. Hogy az Isten mellett élő ember gondolkozhat úgy, hogy nincs tovább. Azt mondja Pál apostol, az öreg Pál apostol, hogy ami magam mögött van, azt olykor hátra kell hagyni. És futok egyenesen a cél felé. Hova fut ez a Pál apostol? Mi az ő célja? Én már nem futok sehova. Az élet úgy is utolér, a koronavírus is utolér, minden utolér mindenkit. Nem futok én sehova. Vagy a dolgok elől próbálok elszaladni. De valahol ez nagyon hiányzik az emberből, hogy ott legyen egy olyan cél, amit az Isten tényleg a végére helyezett oda, és meg lehet előlegezni, és a Biblia számtalan helyen azt mondja, hogy annak megvan az íze, és ott van a számban, és tudom, hogy mire számítok. De ha valaki egyszer csak azt mondja, hogy az nem ott van, azon te már rég túl vagy, akkor utána mire várjak még? Na és akkor most teszem mellé ezt a másik fogalmat, amit azért nyilván, hogy a példákon keresztül is érintettem, hogy a feltámadás is megvolt rég. Vannak bibliai ígék, amiből ezt ki lehetne préselni. Hogy Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg. Az soha nem hal meg, az mindig élni fog. Hát elméletileg én már hiszek az Istenben. Most már mit tud fejlődni a hitem? Milyen új dolgot tudok én azon keresztül megtapasztalni? Mert az Isten elmondta, hogy mi a pálya velem kapcsolatban, hogy én egy bűnös ember vagyok, de ő mégis szeret, hogy megvannak a gondjaim, megvannak a problémáim, ezekkel még fogok is harcolni, de már hova feljebb? Aztán ott van Pál apostol is, őt is ki lehet csavarni egy kicsit, és azt lehet mondani, hogy hát ha én már meghaltam Krisztussal, és feltámadtam egy új életre, hát akkor már feltámadtam. Nem? Akkor itt kezdődött az új. És ezek a tévtanítók azt mondják, hogy hát persze, ott kezdődik az új, ahol lelkileg az ember megújul, ahol lelkileg kap egy új lökést, ahol belelát valami olyanba, amit eddig nem vett észre, nem látott, ott kezdődött ez meg. Hát igen, de én ott csak a töredékét láttam meg. Vagy nem tudom, hogy akik hallgatnak most engem, mindent láttak tényleg az Isten dicsőségéből. Mindent láttak abból az ajándék mennyiségből, amit az Isten elkészített. Tudjuk mi azt mondani, hogy az már a teljesség volt. Hogy én egyszer Istenre rátaláltam, és lehet, hogy akkor hitben nagyon-nagyon ott voltam a dolgokban, és nagyon fontos volt ez az egész, hogy ez elég egy egész életre utána, és az ki fog tartani nekem. Egyébként két reakció az, ami ilyenkor a szélsőségeket mutatja, hogy mi van akkor, hogyha én már beérkezettnek gondolom magam. Az egyik az, hogy szépen megállok. És azt mondom, hogy hát akkor mindent elértünk. Akkor mi már csak ilyen szellemi létet élünk. Valami olyasmit, amiben jól el lehet játszani a gondolatokkal, és el kell engedni a világot, el kell engedni a nyomorúságait. Hát ez van. És a másik az meg talán az, hogy megszűnik a további reménység, az a másik, és a rosszabbik szélsőség. Amikor nincs már motiváció semmire, amikor tényleg sötéten látom a dolgokat, amikor nehezen tudom összerakni azt, hogy ebben a világban, ahol most is ennyi nyomorúság vesz körül bennünket, és nagy kérdéseink vannak, igen, az adventünkkel kapcsolatban, meg a karácsonyunkkal kapcsolatban megint, és nagy kérdésünk vannak, Isten felé is állandóan, hogy ha nincs miben reménykedni, akkor hogyan tovább? Akkor mire megyünk, milyen útra lépünk rá? Pont a csattanó hiányzik. Az, amikor az Isten azt ígéri, hogy a töredékes egyszer teljes lesz. Az, hogy az, ami fogyatékos, az egyszer nagyon igaz lesz. Hogy a boldogságom is, az életem is, az egész valóm ott az Istennél úgy lesz egyberakva, ahogy addig még soha nem volt egyberakva. És ez egy olyan jó és olyan bátorító dolog. Tehát amikor elhangzik a keresztségben az, hogy vele leszek minden napon a világ végezetéig, ez első hallása nagyon jó. De amikor eljutok a mondat végére, hogy és a világ végezetéig, akkor azt mondom, miért, és ott mi van? És ott ki vár? És ott hogy lesz tovább? Lehet, hogy ez egy ilyen nagyon húsvéti prédikációnak tűnik, de az nem árt nekünk ilyenkor advent előtt sem. Hogy egy kicsit végig gondoljuk azt, hogy nem lehet céltalanná tenni a hitünket, hogy mindig van az Istennél egy előrébb és egy tovább, és valami, ahova el akar vezetni engem. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ha ezt kivesszük, azon nagyon sokaknak a lelkét föl lehet dúlni. Hát ezt a szót is, vagy ezt a szókapcsolatot is érdemes egy kicsit talán külön választva először megvizsgálni, hogy milyen sokszor felszoktuk egymás lelkét dúlni. Tehát egy-egy mondattal, egy-egy oda nem illő dologgal, egy-egy át nem gondolt kijelentéssel, egy-egy olyan akaratos megjegyzéssel, hogy ott a másik nem léphet, nem ellenkezhet, nem csinálhat semmit. És néha lehet, hogy így a másik lelkébe és a hitébe is belegázolunk, és úgy leírjuk, az nem úgy van. Az nem úgy van. Milyen csalódás az, megint csak a keresztséggel szeretném összekapcsolni, illetve a gyermekeinkkel, amikor a gyermekeink azt a traumát élik át, hogy az nem úgy van, mint ahogy ők azt hitték. Most nem mondok rá példákat, mindenki kitalálja. De ezekben ott van az a hiányérzet, hogy de hát akkor mi van? Akkor mi az, amiben egyáltalán meg lehet kapaszkodni? Hogyha arra, amiben hittem, azt mondja a másik, hogy de hát ez semmi, az téged nem tart meg, akkor mindent elvettek tőlem. És néha vannak ilyen felelőtlen kijelentéseink. Na, Jézus nagyon-nagyon szigorúan bán azokkal, akik erre merészkednek. Talán Jézustól nagyon ritkán olvasunk nagyon meredek kijelentéseket, de amikor azt mondja, hogy ha valaki a kicsinyek közül megbotránkoztat csak akár egyet is, jobb annak, hogyha malomkövet köt a nyakába és beugrik a tengerbe. Nyilván nem azt írja le, hogy mit kell csinálni, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy a másik embernek a megbotránkoztatása az milyen súlyos vétség. És itt nem arról van szó, hogy túl rövid a szoknyám, vagy nagyon furán nézek ki, és a fiatal az időset megbotránkoztatja, az idős meg a fiatal hétköznapi dolgokban. Hanem arról a megbotránkoztatásról szól, hogy valaki ráépít egy egész világot, egy ígéretre, egy kijelentésre, és azt a másik semmibe veszi. Ez ott van Istennél is, de hogy fájóbb legyen a dolog, mondom, hogy ott van az emberi kapcsolatokban is, amikor én a másik ígéretére alapoztam, ezért mentem hozzá, ezért állok mellette, ezért kötöttük össze az életünket, ezért vagyunk egy család, ezért léptem be egy gyülekezetbe, ezt vártam. És akkor a másik nem adja azt, amire szükségem lenne. És akkor ott vagyok Istennél is, és amikor Isten mond egy-egy ígéretet, és valaki azt tényleg komolyan tudja venni, és ráépít egy egész életet, akkor hagyjuk már, hogy azon megálljon az ő élete. Itt persze vannak helyreigazítandó dolgok, a Bibliában mindig is lesznek, mert mindig hozzátesszük a saját tévképzeteinket, mert meg úgy szeretnénk az álmainkat is beleálmodni az Isten ígéretébe, hogy az olyan számunkra kedvezőbb legyen. Ezt Jézus is megtette. Nagyon sokszor ezeket a hamis képzeteket visszautasította, vagy inkább nem is visszautasította, hanem a szeretetével helyre tudta igazítani. Oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy na ki vétkezett? Ez vagy ennek a szülei, hogy ez ilyen nyomorult? Hát van, aki arra alapozza a hitét, hogy az Isten jól megbünteti azt, aki bűnös, tehát minden betegember bűnös. hát azért ez a tétel azért nem teljesen állja meg a helyét. Akkor oda megy a másik, és azt mondja neki, hogy Jézus, hát hol kell Istent imádni, ki csinálja jól? Mi vagy a másik? Ez az egyház, vagy az az egyház? És erre azt mondja Jézus, hogy aki lélekben és igazságban imád engem. Mindig a tévedéseket, az elcsúszásokat valahogy helyre szeretgeti az Isten. De amikor valaki belekapaszkodik egy ilyen ígéretbe, hogy én az Isten kezébe vagyok, és nekem félre van téve az örök élet, és én az Isten országába készülök, és erre valaki azt mondja, hogy hát ne viccelj már, hát ilyen nincsen. Mindenki meghal, mindenki elmúlik. Akkor ott nagyon mély sebeket lehet ejteni, ráadásul hatalmas hibákkal. És erre mondja az apostol, hogy ne engedd. Ne engedd, hogy az ember csak addig gondolja az Isten csodáit, megvalósíthatónak, amíg te el tudod gondolni. Ez nekem most hetek óta egy visszatérő gondolatom, mert azt látom, hogy abba rekedünk meg, hogy csak addig tudunk gondolni, és csak addig tudunk menni, ameddig mi látunk előre. De Isten jóval előrébb van. Sőt, ott van a végén. És ha nem ő van a végén, akkor nagyon nagy baj van. Már most az életemmel, de még nagyobb lesz talán, ha odaérkezem. És ezzel szeretném valahol bezárni, hogy ennek az egész igének ez a nagyon-nagyon nagy üzenete és reménysége, vagy bátorítása, hogy van tovább Istennél. Hogy Isten mindig mutat még egy lépést. Hogy egészen addig fogunk jutni, amíg meg nem lesz az, amire az apostol azt mondja, hogy a színről színre látni fogom. És az az igazi, az lesz a teljes. És ezért mindig van célom. Ezért mindig van tennivalóm, ezért mindig van imádkoznivalóm, és ezért mindig van megújulnivalóm is naponként. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságba, hogy ne vezessenek minket félre, hogy hihessük azt, hogy az Istennél újabb és újabb ajándékok vannak számunkra elkészítve. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán kezdjük onnan, hogy oly sokszor nekünk is olyan feldúlt a lelkünk. Néha ezt meg tudjuk oldani önmagunknak is, hiszen olyan kétkedő kérdések is felmerülnek, amin elgondolkozva még magunkat is elszégyeljük. Hogy annyi ígéreted van, és az ígéretek között meg annyi helyzetben már találkoztunk te veled, amikor segítségünkre siettél, gondot viseltél rólunk, és mi mégis olyan gyámoltalanul és bátortalanul nézünk előre, egy kicsit olyan kiüresedve látva a holnapot. Nekünk van jövőnk veled, és ezt a jövőt, ezt nem tartjuk mi kézben, ez a tied. De hisszük, hogy abban ugyanúgy megtalálható vagy, ugyanúgy tudjuk fogni a kezedet, ahogy eddig vezettél bennünket. Köszönjük neked, hogy az életünk további részére is tartogatsz meglepetéseket. És néha lehet, hogy ez azt is jelenti, hogy vannak izgalmaink, és vannak aggódásaink, vannak félelmeink, de talán még ezek a félelmek is közelebb tudnak kapcsolni te hozzád, hiszen ismerünk téged, félelmeinkkel is téged keresünk. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy vannak még céljaink is. Nem olyan célok, amiket emberek fogalmaztak meg, hanem amit te tűztél ki nekünk. Hogy egykor minden olyan nagyon igazán, nagyon teljesen, nagyon tökéletesen ott lesz az életünkben, és mi pedig ott leszünk ezzel az élettel te előtted. Ennek a titkában jó élni. És talán így kevésbé félünk akkor a vírusainktól, a nyomorúságainktól, az elesettségünktől. Bevalljuk neked azt, hogy tele vagyunk megint kétségekkel. Adj nekünk ebben békességet. Így kérünk, hogy valóban légy azokkal, akik betegek. Hogy az imádságunknak lehessen ereje. Mert nem akárkit kérünk, hanem téged. Hogy tartsd kezedben ezt a világot. Hogy bölcsen igazgass tovább. Hogy tartsd meg benne az életünket, hogy azt tudja hirdetni a te dicsőségedet. De akkor legyen ez is a célja az életünknek. Így imádkozunk a betegeinkért, itt a gyülekezetben is. Egyre inkább elér bennünket az is, amiről eddig csak híreket kaptunk, vagy hírt hallottunk. Légy velünk, és gyógyítsd meg őket. Imádkozunk szolgálatainkért. Engedd, hogy bármilyen idők is jönnek. A te igéd az mindig tisztán hadd legyen hirdetve. Így kérjük, hogy vigyázz erre a világra is, amely így sem tud megbékélni önmagával, még akkor sem, ha ennyi nyomorúság van rajta. Hadd találjuk meg együtt is a hozzád vezető utat. Kérünk, hogy továbbra is maradj velünk, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel hirdetem a gyülekezetben, hogy a ránk következő szombaton a Mérnök Misszió Alapítvány megrendezi az 5. Budapesti Református Mérnök Találkozót a Budapesti Műszaki Egyetemen. A kijáratnál elhelyeztem azt a plakátot, amelyen a részletesebb program olvasható és található. Szeretettel ajánlom figyelmébe a mérnök testvéreknek, az érdeklődőknek. És hát nyilván most egy nehéz időszakot élünk át. Online is be lehet kapcsolódni ebbe az előadás sorozatba, vagy a fórumbeszélgetésekbe. Ennek is a tudnivalóit ott eltetszenek tudni olvasni a kijáratnál. Ez tehát a jövő héten, november 20-án szombaton reggel 9 órától kezdődik. Nyilván, aki személyesen szeretne részt venni, annak a maszk használata kötelező, és oltási igazolvánnyal kell rendelkezzen. Regisztrálni kellene, nyilván érdekes a személyes jelenlét miatt is, és nyilván azokért is, akik online szeretnének bekapcsolódni. Szeretettel jelzem azt is, hogy a következő vasárnap, tehát másnap, november 21-én itt a gyülekezetünkben szintén ennek az alapítványnak a bevonásával egy női csendes napot terveztünk és szeretnénk tartani. Ezt azonban személyes jelenléttel nem tudjuk megtartani, hanem ez online formában lesz majd elérhető. Tehát itt is regisztrációra van szükség, erről is van kint egy plakát, hogyha valaki ezen szeretne részt venni, így az otthonából tud akkor bekapcsolódni ebbe. Szeretettel jelzem azt is, hogy a gyülekezetünk kifele is szokott szeretett szolgálatot végezni, és ennek kiemelt időszaka a karácsony előtti idő. Megérkeztek azok a kartondobozok, amelyekben a szeretett szolgálat számára előkészített felajánlásainkat tudjuk továbbítani. Ez az a bizonyos doboz, ami hideg élelmet, tartós élelmet, tisztítószereket, tehát olyan hétköznapi eszközöket várnak ebbe a dobozba, amivel egy-egy családot, szegényebb sorsú családot lehet segíteni. Ezek a dobozok itt vannak a templom előtt a kiárattól bal oldalra. Természetesen nyugodtan most bárki annyit viszel belőle, amennyit meg tud tölteni. Az a kérésem, hogy a doboznak van egy térfogata, azt is tessenek betartani, meg egy olyan erőnléte is. Tehát ne 10 kg cukor kerüljön bele, hanem inkább nagyon praktikusan próbáljunk összetenni olyan dolgokat, amik mozdíthatóak és használhatóak olyanok számára, akiknek talán ez nehézséget jelent. Ezeket a dobozokat pedig szeretném kérni, hogy december 5-ig vasárnap juttassuk vissza. Ha a gyülekezeti házba érkezik valaki alkalomra, akkor oda, ha a templomba jön, akkor ide. A lényeg az, hogy december 5-én, ami itt van, azt utána este le tudom jelenteni, és másnap elszállítják tőlünk. Tehát ezt a kijáratnál meg lehet találni. Szeretettel jelzem azt is, hogy a kijáratnál megtalálható a jövő évi bibliaolvasó kalauz, a Calvin kalendárium, a fali naptár, ezt ott meg lehet vásárolni, ha valaki nem így készült, vigye el nyugodtan, nem tudhatjuk, mikor találkozunk legközelebb, majd az adósságát egyszer törleszteni fogja. Isten tiszteletünket a 462-es számú énekünkkel zárjuk most, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 462-es számú énekünket először tehát, annak is csak az első versét, most kicsit rövidebbeket énekelünk. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.